Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az Úr Jézus szavaival, aki ezt mondja rólunk és nekünk. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ének szóval kezdjük meg a mi együttlétünket, a 164. dicséretet keressük ki. A 164. dicséretnek énekeljük mind a három versét, imádságképpen is. Az ének így kezdődik: kegyes Jézus, itt vagyunk te szent igéd hallására. Hajtsuk meg most a fejünket, csendesedjünk el, és folytassuk az imádságot. Köszönjük neked, kegyelmes Urunk, Úr Jézus Krisztus, hogy itt lehetünk, hogy az ének szavában is vallhattuk, itt vagyunk te szent igéd hallására. Köszönjük, hogy ezért hoztál el, és köszönjük, hogy ezzel a drága igével, amit te szólsz, akarsz megajándékozni minket. Köszönjük, Urunk, hogy lehetővé tetted, hogy itt legyünk. Hogy vonzásod, kegyelmed minden gáton átsegített bennünket. Köszönjük, hogy nem csak hívsz, hanem küldesz is minket. És köszönjük, hogyha a lelkünket valami sötétség ragadná meg, vagy fogná be, akkor is te a te világosságoddal be tudsz világítani oda. Arra kérünk, hogy te
most is a Te igéddel világíts be, ragyog be a szívünkbe, és indítsd lelkünk készségre, hogy tegyük, amit Te mondasz nekünk, hittel és bátran. Kérjük, hogy szentelj meg minket igéddel, és a Te szent lelkedet küld el közénk, hogy értesse, magyarázza számunkra az írást, és mi az írások vigasztalása által erőt merítsünk a Te neved dicsőségére, és a ránk bízott szolgálat javára kérünk, hallgass meg minket. Amen. Újra olvasom az igét a János írása szerinti evangélium 20. fejezetéből, a 19. verstől kezdődően, majd olvasom a Máté írása szerinti evangélium 9. fejezetének 37. versét. Így szól a megnevezett helyen a mi Urunk. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt a középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. És így szól a Máté írása szerinti evangélium 9. fejezetéből a 37. vers. Ezt mondja Jézus, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, azokat is, akik tegnap itt lehettek velünk, azokat is, akik ma jöttek, hogy csatlakozzanak ennek a hétnek az üzenetéhez. Hadd kezdjem azzal, amivel tegnap is szeretnék visszautalni, visszacsatolni, és utána folytatni úgy az üzenetet, hogy annak a fényében is halljuk a mait. Jézus Krisztus azért hívott magához, hogy szabaddá tegyen bennünket a bűntől, önmagunktól, a gonosztól. És abban a szabadságon, amire elhívott, felelőssé tett, hogy kövessük őt, és ahogyan őt küldte az Atya, úgy küldő minket, hogy legyünk eszközei a misszióban. Amikor az Úr Jézus elkezdte az ő küldetését, a názáreti zsinagógában kijelentette, hogy mi a tartalma a szolgálatának. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Azért küldött el, vallotta az Úr Jézus az Atya, hogy a szegényeknek örömhírt, a foglyoknak szabadulást, a vakok szemeinek megnyílását, hirdesse és szabadon bocsássa a megkínzottakat. Ahogyan őt küldte az Atya, mondja a feltámadott élő Jézus Krisztus, úgy küldi az övéit, úgy küld minket. Ebben a küldetésben van részünk, az ő szent lelke által. Örömhírt hirdetni a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, a vakok szemeinek megnyílását, a megkínzottaknak szabadon bocsátást, és az Úr kedves kegyelmes esztendejének jelenlétét, itt létét. Egyértelmű, ami előttünk van, hirdetni az ő csodálatos, hatalmas tetteit, ahogyan ezt Péter is írja levelében. Ránk az a küldetés bizatott, hogy hirdessük igazán és bátran, amit ő cselekedett kereszthalála és feltámadása által. És nyilvánvaló az is, ahogyan láttuk az ő felkenetését, ez csak a Szentlélek által teljesülhet. Csak a Szentlélek által lehetséges. Olyan embereket választ ki, és hatalmaz fel, és küld el, akiket valóban felken a Szentlélek. Az is előttünk áll, hogy kikhez küld, kikhez küldettünk, szegényekhez, foglyokhoz, vakokhoz, megkínzottakhoz. És ha szétnézzünk lelki módon, ahogyan tegnap is idéztem ezt, nem is lehet kétséges, hogy csak ilyenek élnek körülöttünk. Nagyon fontos, hogy azonosuljunk Isten nézőpontjával, és menjünk a küldetésünk szerint. És ezen a héten, estéről estére, felelős szabadságunk szerint szembenézünk azzal, hogy mi az elég, mi a sok, és mi a kevés. Nagyon komolyan kell ezen elgondolkoznunk a küldetésünk tekintetében. Ezzel kezdtük tegnap az üzenetet, és azzal zártuk, hogy mondjuk ki naponta azt a kettős valóságot Isten nézőpontja szerint az eléggel kapcsolatban, mert tegnap ezt hallottuk, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ezt hallottuk, mondjuk ki napról napra ezt a kettős valóságot az eléggel kapcsolatban egyfelől. Bizony elég volt abból, ahogyan Péter erre utal, hogy a pogányok szokása szerint éltünk. A pogányok szokása szerint éltünk. Erre mondjuk ki, hogy elég. Nem akarunk többé így élni. És mondjuk ki a másik oldalát ennek a csodálatos elégnek, az Istentől kapott elégnek, hogy bizony elég nekünk mindvégig az ő kegyelme, és elég mindenre az ő kegyelme. Mert így küld ki bennünket. Így küld el Jézus Krisztus, hogy hirdessük az evangéliumot, ahogyan őt is küldte az Atya. Azt hallottuk tehát tegnap, hogy elég néked az én kegyelmem. Ez az elég kegyelem ott lehet az életünkben, ott lehet az életünkön. Ezért nincs és nem is lehet hivatkozás semmire már úgy, hogy az fölül írhatná ezt az életünkben. A misszió, testvérek, lehetséges, még számunkra is, hiszen nem akadály az életünk erőtlensége semmilyen értelemben. Elég a kegyelem. Mindenre elég. És mindezek fényében, hogy halljuk, mire mondta Isten igéje nekünk, hogy elég, talán még elgondolkoztatóbb az, hogy az Úr Jézus a tanítványainak, nekünk, neked és nekem, a hallott kijelentést tette és teszi. Azt mondja az Úr Jézus, az elégséges mellett mégis van valami, ami kevés. És megint csak nem úgy van ez, ahogyan elindul a mi fantáziánk, és nem is kell nagyon fantáziálnunk, hogy beszéljünk arról a társadalomban, a családi életünkben, egyáltalán ma Magyarországon, hogy mi az elég, mi a kevés és mi a sok. Hanem Jézus Krisztus szavai most újra a küldetésünket érintik, a küldetésünk tekintetében fogalmazódnak meg, hiszen az Úr Jézus szavai nyilvánvalóvá teszik, hogy a munkás a kevés. Mégpedig az arató munkás, az aratás munkájában. Milyen különös kijelentés ez. Nézzük meg, mit is jelent és hogyan érint ez bennünket. Nyitott szívvel. Fontos látnunk a körülményeket egy pillantásra, majd a holnapinak még inkább ki fog ez tűnni számunkra. Sokaság láttán szólalt meg így Jézus Krisztus, amikor is a felolvasott igét, szavakat elmondta a tanítványainak. És ez azt jelenti, testvérek, mindenek előtt, legelőször, hogy Jézus Krisztus az arányokra utalt a szavaival. Azt mondta, hogy sok az aratnivaló. És azt mondta, ehhez a sok aratnivalóhoz sok arató munkásra van szükség. Vagyis alapvetően nem egyesek hatalmas hatására számítani, Urunk, hanem sokak munkájára, testvérek. Nem egyesek hatalmas hatására, hanem sokak munkásságára és munkájára az aratásban. Ezt nagyon fontos hangsúlyként meg kell ma értenünk. És jó, ha ezt figyelembe vesszük. Amikor sokszor úgy gondolkodnak körülöttünk, s talán gondolkodunk magunk is, hogy egy-egy emberen múlik a legtöbb. Ha van egy áldott eszköz az Isten kezében, ha van egy jó igehirdető, van egy jó lelki pásztor, egy jó lelki gondozó, akkor ők, ezek az egyek, egyesek komoly hatást gyakorolhatnak a környezetükre. Egy ideje valóban megdöbbentő, nagyságrendű embert mozgósítanak egy-egy úgymond tömeg evangelizációra. Nem akarok én most vitába szállni azzal önmagában itt a szószéken, hogy helyén való ez vagy nem. Minden esetre az Úr Jézus szavai szerint érdemes nagyon komolyan megvizsgálnunk mindent. Alapvetően ez volt-e Isten terve az övéi szolgálatával kapcsolatban? Rögtön lehet mondani az érveket, és bizonyosan valós és igaz ez is, hogy a pünkösdi csoda, amikor a lélek kitöltetett, akkor végeredményében úgy tűnik egy ember prédikációjára, ezrek térnek meg. De nézzük tovább a Cselekedetek könyvét, olvassuk és lássuk, hogy utána hányakat és hogyan használ fel az Úr abban és azért, hogy az aratás ebben a világban végbe menjen. Nem zárom ki és nem zárhatom ki is lennék én, hogy ezt megtegyem. Hogy egyeseket hatalmas hatással használhat-e az Isten. De egyértelmű Jézus Krisztus szavaiból is, és a Szentírás egészének üzenetéből is, hogy nem egy-egy emberre bízta a missziót, ami Urunk, nem egy-egy ember feladata ez, hanem testvérek sokaké. Sokaké. És olyan jó lenne, ha ebben most a szívünk áthangolódna, vagy megerősödne erre hangolódva. Sokaké. Mert amikor az egyház, a gyülekezet missziójáról olvasunk, akkor nyilvánvalóvá kell, hogy váljon számunkra, hogy igen, Isten az ő népét és a népének egyes tagjait, de közösségét használja abban, hogy az ő csodálatos missziói küldetése, munkája ebben a világban megvalósuljon és célhoz érjen. A tegnap és ma részben idézett üzenet Péter apostolon keresztül is így szól. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Testvérek, a misszió közös ügyünk és közösségi feladatunk is egyben. És nagyon nagy felelősség ez, hogy az életünkön keresztül természetesen személyes szolgálatunkon keresztül is, de együttes, közös szolgálatunkon keresztül is kizendül-e az evangélium közülünk. Sokak ügye a misszió, testvérek. Ez azt jelenti, és most így mondom, hogy akik itt vagyunk, hittel vallom, hiszem, mindnyájunk ügye. A te ügyed, ahogyan az enyém is kell, hogy legyen. Másrészt arra tanítanak, és erre kerül ma a hangsúly, amikor kimondja az Úr Jézus ezeket a szavakat, hogy a munkás kevés. A munkás kevés. Jézus Krisztus tényfeltárása, diagnózisa ez a környezetét tekintve, a tanítványait tekintve. A munkás a kevés. Vagyis ezzel arról is beszél egyértelműen az Úr Jézus nekünk ma, hogy sokan vannak, akik nem munkásként élnek még. Lehet, hogy sokan vagyunk. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy relatíve sokan vagyunk. Ez is persze mindig relatív. Hányan lehetnénk? De a kérdés mégis inkább ez. Azok vagyunk-e, akikké Isten bennünket tenni akar? Sokan vannak, akik még nem munkásként élnek. Pedig testvérek, Isten gyermekei újszülött koruktól kezdve hittel, így látom az igéből, bevonatnak fokozatosan a nagy munkába, amit Isten ebben az elveszett világban végez. Testvérek, Isten gyermekei, Isten népe tagjai, nem nézelődők, akik nézik, hogy mi történik, mi folyik körülöttük. Nem is elkényeztetettek, hogy mondjam így, akiket úgy, mint egy családban esetleg a kicsinyeket táplálnak, de hát semmi dolguk nincs. Csak játszanak, csak élik az életüket. De nem is munkafelügyelők csupán. Nem olyanok, akik állandóan azt nézik, hogy ki mit nem csinál, vagy éppen ki mit csinál rosszul. Az Isten gyermekei nem munkanélküliek, testvérek. És nem is nyugdíjasok. És nem kell most tovább sorolnom ezeket a kifejezéseket, mert jól értjük talán. Isten gyermekei, hiszen alapvetően munkások. Munkatársak, testvérek. Munkatársai az ő megváltójuknak. A szabadító Jézus Krisztusnak, az ő Uruknak. Mégpedig úgy, ahogyan mondtam, fokozatosan Jézus maga erről is tanít bennünket, kevesebbről többre hivatva. A kevesebbről a többre hivatva. A kisebb teher alól a nagyobb teher alá helyezve. Mert így válik valóban az ember Isten kezében azzá, amivé lennie kell. Dávidnak először édesapja juhait kellett őriznie. Hűséggel és hittel. Megvédeni az ellenségtől, az oroszlántól, a támadástól, és ezt követően kellett szembeszállni Góliáttal, ennek a már megértett, megélt, csodálatos lehetőségnek a fényében, és lehetett és kellett igazgatnia egy országot. Királyként szolgálnia Isten ügyét. Testvérek, egyetlen családi élet sem egészséges akkor, ha a családi otthonban csak a felnőttek végeznek munkát. Ha gyermekek semmiféle munkát nem végeznek és nem tanulnak. Természetes, és ez Isten népe, Isten családja között is természetes, hogy az újszülött egészen mást tud, ha egyáltalán tud valamit, lelkiképpen értjük az újszülöttet másként, mint egy csecsemőt elvégezni, mint egy érettebb, felnőtt hitben járó. De egyértelmű, hogy mindenkinek van feladata a családban. Mindenkinek van dolga, munkája a családban. És az is egészségtelen egy családi életben, ha az egyik túlterhelt, a másik pedig gyakorlatilag semmit nem végez szinte. És az arányaiban is eltolódnak ezek a dolgok egy családi életen belül. Ezt jól értjük, jól ismerjük, de alkalmazhatjuk egy munkahelyre is, ahol ugyancsak világosan látszik számunkra ez a képlet. A munka végzés meghatározott, és meghatározott tartalommal, idővel és lehetőséggel meghatározott feladatellátás. 12 évvel ezelőtt visszaemlékeztem most erre, 1999 őszén örökre szóló munkakör címmel szolgáltam itt a gyülekezetben. 1999-ben, és ez már 12 esztendeje, nem most volt, a szívemben ott volt a vágy és a készség, hogy bátorítsam az akkori éledő, elevenedő gyülekezeti tagokat, hogy erre az örökre szóló munkakörbe, ebbe az elhívásuk alapján lépjenek be. És jó visszatekinteni erre a 12 évre is, legalábbis arra részére közvetlenebbül, amiben itt lehettem, hogy sokan azóta valóban munkatársakká lettek. De látom, hogy ma még sokkal inkább szükséges, hogy munkások álljanak az aratás munkájába. Mert testvérek, ha Jézus Krisztus szavait komolyan vesszük, akkor azt kell lássuk, Jézus Krisztus követője mindenképpen munkában jár. Miért? Azért, mert Jézus, ahogyan őt küldte az Atya, úgy küldi az övéit. És Jézus Krisztus, amikor a munkáját végezte, a szolgálatát, küldetését betöltötte, akkor a főpapi imádságában az Atya elé állva ezekkel a szavakkal imádkozott, ezeket vallotta meg, számomra mérhetetlen mély üzenetet hordozva. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Jézus Krisztus tehát munkát végzett, testvérek, itt a földön. A leghatalmasabb, legcsodálatosabb munkát, az újjáteremtés, az üdvözítés munkáját, és arra hívott el, hogy mi is a nekünk adott rész szerint ebbe a munkába álljunk be. És Jézus Krisztus azt végezte el, ami rábízatott. Sokszor idézzük ennek az igének ezt az üzenetét, bárcsak ne csak értenénk, hanem alkalmaznánk is. Jézus Krisztus személye, élete tükrözi, hogy nem mindent végzett el, amit mi emberek, vagy a körülötte akkor lévők gondoltak, véltek volna róla. Hányan voltak, akik forradalmárnak is vágytak volna, vágyták volna, hogy legyen ő. Nem végezte el ezt a küldetést, mert nem volt rábízva. Hányan vágytak volna politikai messiásra, királyra, aki valóban uralkodik? Nem végezte el ezt a munkát úgy, ahogyan várták. Azt végezte el, ami a dolga volt. Amivel az Atya őt megbízta. Nem jutott el minden beteghez, nem jutott el minden bűnöshöz, mégis elvégezte a munkát, amely rábízatott. És ő ezzel az elvégzett munkájával dicsőítette az Atyát. Az Úr Jézus munkát végzett. És erre hívja az ő követőit is. Küldetésben járt, és minket is így küld ki ugyanezzel a megbízatással, és az dicsőíti az atyát, ha mi a ránk bízott részt, azt a munkát, ami a miénk, azt elvégezzük. És az emberi létünk, emberi küldetésünk legmagasabb rendű célja, tartalma és értelme, hogy Isten dicsőítő életet éljünk, hogy Isten dicsőségére tegyünk. Jézus így tett Isten dicsőségére, és mi is így tehetünk Isten dicsőségére. Nekünk nem mindenfélét kell végeznünk, nekünk azt kell végeznünk, amivel bennünket megbíz a mi Urunk. És itt van előttünk éppen ebből következően a következő gondolat, hogy azt a munkát, amit végeznünk kell, az Atya osztja ki. Ő bíz meg ezzel a munkával. Vagyis az ő munkásai, az Úr Jézus Krisztus munkatársai lehetünk a ránk bízott feladatban. És ahogyan Jézus erről most tanít bennünket, elmondja, az aratás urát kérhetjük, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Ez azt jelenti, testvérek, hogy Jézus arról beszél, hogy imádkoznunk kell, és imádkoznunk lehet ezért. Hadd mondjam most ennek a hangsúlyát most határozottan így. Nem önkéntesek kerestetnek, testvérek, hanem küldöttek. Nem önkéntesek, hanem az Atyától küldöttek, akiket az Atya küld a munkába. A kiinduló pontjuk nagy különbség, testvérek. Nagy különbség, mert az egyik magától indul, a másik az Úrtól. És rögtön itt is mondhatjuk, de hát ki az, aki olyan bátor lenne, hogy magától elindulna? Hát nyilván, ha benne késztetés van, az az Úrtól van. Nem vonom kétségbe. Ha imádságra, a Szentlélek által valóban késztetést kapott, akkor induljon, akkor menjen, akkor végezze. De nem önmagában, önmagát ajánlva kell beállni ebbe a szolgálatba, hanem mások által imádságban, Isten előtt hordozva, és magunkban is imádságban hordozva ezt a kérdést. A kérdés, hogy értjük-e, látjuk-e, hogy sok munkatársra, munkásra van szükség. Nem emberi toborzás alapján, hanem imádság alapján, amely célhoz ér. Vagyis az egyik legnagyobb munka, amit nekünk végeznünk kell, és lehet, hogy az Úr Jézus Krisztus szavaira, kijelentésére hivatkozva imádkozzunk munkatársakért, munkásokért, hogy az aratás ura küldje őket. Szükséges, testvérek, és lehetséges imádkozni sokakért. Nem csak az elhívandókért. Nem csak a meg nem tértekért, hanem a munkásokért is. Ó, bárcsak a mi gyülekezetünk imádkozna a meg nem tértekért, a még elhívandókért, a kiválasztottakért, akiket kihív majd Isten, de imádkozna azokért is, akik ennek munkásaiként elvégzik, ami rájuk bizatott, mert Isten az ő csodálatos munkáját ránk is bízza, bennünket is bevon ebbe. Imádkozunk-e egy szívvel, egy lélekkel munkásokért, az aratás urához, hogy küldje őket? Erre késztet ma Urunk. Erre bátorít Jézus Krisztus. És én magam is imádkozom imádkozókért, testvérek, hogy együtt imádkozhassunk a munkatársakért, a munkásokért. Mert az aratnivaló sok, a munkás kevés. Újra mondom, nem kevesen vagyunk, hanem munkások vagyunk kevesen. És még egy nagyon fontos üzenet az Úr Jézus kijelentése, sőt, parancsa nyomán, hiszen ő ezt az utasítást adja elénk. Kérjétek az aratás urát. Arató munkásokra van szükség. Arató munkásokra. Föltehetjük a kérdést értelemszerűen, hát nem magvetőkre. Nem azokra, akik hintik a magot, aratókra. Testvérek, értsük jól, és ne értsük félre. Vetőkre és aratókra van szükség. Igen, együtt. Csak hogy úgy kell néznünk, és felelősséget is úgy kell vállalnunk, hogy a magvetés mellett aratásra is szükség van. Mert Isten elhozza, és újra elhozza az aratás idejét. Mert a hiteles magvetés mellett bizonyosságban kell lennünk abban, hogy eljön az aratás ideje. Ott kell lenni azoknak, akik hiszik, hogy eljön az aratás ideje. Sőt, észre is veszik, és be is állnak ebbe a munkába. Igaz, hogy gyakran más a vető, és más az arató. De a lényeg, hogy figyeljük a magvetés és az aratás urát, és legyünk készen, ha küld. Figyelmünket ne kösse le más, mint az ő munkája. És akkor imádságunk alapján, mások imádsága alapján is ott leszünk majd, ahol ő látni akar, ahova ő rendel minket. Vethetünk, és arathatunk. Ővé az élet. Ő adja a magot. Ő munkálja az érlelődést. Ő adja meg az aratás idejét. De mi részt vehetünk. Részt vállalhatunk ebben a csodálatos munkában. Részt vállalhatunk az aratásban. Abban, hogy a elvetett mag valóban gyümölcsöt teremjen, beírjen. Fogunk erről hallani még, amikor csütörtök este, illetve péntek este, majd kimondottan ez a hangsúly kerül elénk, sok gyümölcsöt teremhetünk. Erre hívott el a mi Urunk, erre rendelt el minket. Nem kétséges, hogy ez lehetséges. Nem kétséges, hogy ez szükséges. Mert azt mondja Jézus, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Ezért hát kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. És el fog jönni, amikor eljön annak a rendelt ideje, hogy készen állva ott legyenek az aratók, és ott legyenek az aratottak, hogy Isten dicsőségére valóban sokan, akiket elhív magának az Úr, kiragadva e gonosz világból Isten dicsőségére élni kezdjenek, majd ők is munkássá válva szolgálják Isten nagyobb dicsőségét, hogy ők maguk is beálljanak a vetés és az aratás munkájába. Adja meg a mi Urunk, hogy mi is ebben legyünk, és mindez közöttünk velünk történjen. Úgy legyen. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te elvégezted a munkát, amelyet rád bízott az Atya. És ennek az elvégzett munkának a gyümölcse, hogy mi itt ülhetünk, szabadra figyelve, lelkeddel betöltve, és végezhetünk olyan munkát, amely nem hiába való, hanem amelynek örökké való értéke, gyümölcse van. Köszönjük, Úr Jézus, hogy elhívsz bennünket és elküldesz, hogy mi is a te munkádban járjunk. És köszönjük neked, hogy te erre felkészítesz minket, és köszönjük, hogy a legnagyobb bizonyosságunk az lehet, amikor belülről a lelked az Atya küldő szavát felerősíti a szívünkbe. Mert köszönjük, édesatyánk, hogy te küldöd az aratásba a munkásokat. Szeretnénk halló távolságba lenni, szeretnénk életünket rendelkezésedre bocsátani, szeretnénk hitből bármit mondasz elfogadni és menni, ahova küldesz, tenni, amit mondasz, és átélni, amit csak benned, veled lehet megtapasztalni, hogy előttünk jársz, hogy mindent elkészítettél, hogy láthassuk az aratás csodáját, hogy megélelődött az elvetett mag és emberi életek valóban halálból életre, sötétségből világosságra jutnak, ahogy mi is. Dicsőítünk téged, hogy sokakat hívsz erre, hogy nem egyeseknek a privilégiuma ez. Dicsőítünk, hogy szükség lehet még ránk is, és kérünk téged, hogy tégy bennünket alkalmassá arra, hogy meghalljuk a hívásodat, alkalmassá arra, hogy elvégezzük a munkánkat. Együtt kiáltunk most hozzád, egy szívvel és egy lélekkel felemelve a szívünket. Édesatyánk, küldj munkásokat a te aratásodba, itt, a mi gyülekezetünkbe is, és szerte a világon, hogy elvégezhessék a te munkádat, és dicsőíthessék a te drága szent nevedet, Urunk. Kérjük, hallgass meg a mi kérésünket, fogadd el a mi hálaadásunkat, és hozzád emeljük a szívünket, amikor magasztalunk téged, maradj velünk, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. Reménységben és hálaadásban készülünk az előttünk lévő estékre. Szeretettel hirdetem, hogy a következő estén is, ha Isten éltet, minket együtt lehetünk. Sok aratnivalóról fogunk hallani. Adja Isten, hogy megértsük, amit nekünk üzen ezen keresztül, és legyünk nyitottak ennek a befogadására. Befejezésképpen pedig most énekeljük a 396. dicséretünknek mind a három versét. A 396. dicséret így kezdődik: ébredj, bizonságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak.